hálát adunk, hogy ezen a délutánon is jöhetünk hozzá, mert te elfogadsz bennünket. Különösen ez alatt, az Isten tisztelet alatt szeretnénk veled találkozni, meghallani a te hangodat, megérezni a te jelenlétedet, amire olyan nagyon szükségünk van. Te látod, hogy miből jövünk, mit kell elhagynunk, mifelé kell törekednünk. Segíts meg bennünket. Egyen-egyenként szólj úgy hozzánk, ahogy szükség van a mi lelki állapotunk szerint. Vizsgálj meg bennünket, és a te jelenléted és igédnek a fénye hadd hatoljon a mi életünkbe. És legyen ez az Isten tisztelet egy olyan alkalom, amikor veled találkozunk, és amikor közelebb kerülünk hozzád. Amen. Síralmai könyvből, a harmadik fejezetből. Hallgassuk meg Isten igéjét a Jeremiás síralmai könyvből, a harmadik fejezet 39. versétől, majd néhány vers után az 55. versnél folytatjuk. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. Az 55. verstől olvasom tovább. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. Meghallottad szavamat, nem fogtad be füled, sóhajtozásom és kiáltásom előtt. Közeledtél, amikor kiáltottam hozzád, így szóltál, ne félj. Urunk, hálát adunk, hogy szólsz hozzánk, és nincsen olyan mély helyzet, állapot, amiben ne hallhatnánk meg a te vigasztaló szavadat, bátorító szavadat. Kérünk, hogy amikor ezt az igét majd magyarázni fogjuk, és amikor értelmezzük, te nyisd meg előttünk az igének kapuját, és a szívünket pedig add, hogy hittel ragadja meg azt, amit nekünk mondani akarsz, ezáltal az ige által is. Áld meg Isten tiszteletünk minden mozzanatát, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Újra itt az újjás, itt a valós éjszaka, végre éljünk el a szóra kis madár az ágon, mind a fára lépen, lengyel el az áradot, vízbe öltözött a szép határ.
Édes illat, édes érzemény,
édes érzemény,
elmerengve íme kérdem,
elmerengve kérdem,
felolvasott versben elsősorban egy kérdés van intézve felénk. És utána megvan a válasz is. A hívő életünk lényegéről szól ez a pár vers. És az a kérdés, miért síránkozik az élő ember? A Károli fordításban úgy van, hogy miért zúgolódik az élő ember. És ha jól meggondoljuk a mindennapi életünkben a beszélgetéseket, észrevehetjük azt, hogy amikor emberekkel szóba állunk, a zúgolódás áradata, a panaszkodás árad ki az emberekből. Mindenért zúgolódnak. Ez se jó, az se jó, talán semmi se jó, hogy szoktuk mondani. Mindenki a saját véleménye szerint szeretné alakítani az életet, a környezetét, talán embertársát. Úgy szeretné mindenki, hogy az ő véleménye szerint és a véleménye legyen a legfontosabb. Úgy gondolja, hogy az a legjobb. És ezért van ez a sok békétlenség, nem megértés, mert mindenki, úgy, ahogy mondtam, szeretné, hogy az valósuljon meg, amit ő gondol. De most a Jóisten azt kérdi tőlünk a prófétán keresztül, hogy miért zúgolódunk. És megvan a válasz a következő sorban. Ki a maga bűnéért bűnhödik? Mert miért is vannak az zúgolódások? Jönnek a nehézségek, a problémák az életünkben. És ezeket sokszor szeretnénk elkerülni, és ha nem tudjuk elkerülni, akkor zúgolódunk. És sokszor nem vesszük észre, hogy mindezek azért adódtak, mert valamilyen formában bűnt követtünk, vagy bűnös életet élünk. A zúgolódásnak egy másik, miért zúgolódunk még? Mert elégedetlenek vagyunk, nagyra vágyók vagyunk, és a nehézségek jönnek az életünkben. Nem tudjuk ezeket kikerülni, nem tudjuk elkerülni. Lehet, hogy valamennyiben tudnánk elkerülni ezt, és tudjuk is. Én azt mondom, hogyha Isten ígéje szerint élnénk, nap mint nap, megtartanánk az ő parancsolatait, és úgy, ahogy ő leírta az ígén keresztül, és megtanított bennünket, és mondjam azt, hogy ismerjük az ígét, és ha aszerint élnénk, sok mindent el tudnánk kerülni, és nem nyílna panaszra és zúgolódásra a mi szánk, hanem hálaadásra, dicsőítésre, magasztalásra, úgy, ahogy ma reggel is imádkoztunk, mert méltó a mi Istenünk, hogy inkább dicsőítsük és magasztaljuk őt, mint hogy zúgolódjunk. Mert annyi sok jóval, áldással elhalmozza az életünket. Annak dacára, hogy még velünk is hívő emberekkel megtörténik az, hogy zúgolódunk. Lehet, hogy nem direkt ellene, talán ezt nem merjük tenni, de úgy, amikor beszélgetésben vagyunk, mi is elegyedünk azokkal, akik panaszkodnak, zúgolódnak. Az, hogy ez ne történjen meg, a következő versben azt olvassuk. Emeljük fel szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat és térjünk meg. Ez a megoldás. Nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg az életünket, hogy Isten akarata szerint vagy így. Ége szerinti a mi életünk, azt tesszük, azt cselekedjük, amit tudunk, hogy kell tenni, ha nem, van lehetőség a megtérésre, a megbánásra. És hű és igaz ő, hogy megbocsátja a mi vétkeinket, mert nagyon szeret bennünket. Ezt olyan sokszor megtapasztaltuk, és nem usasít el senkit. Szereti a bűnbánó megtérő szívet. És ha így jövünk naponként hozzá, vagy valahányszor ennek szükségét érezzük, az Úr kész megbocsájtani, felemelni, és áldását adni rá. Én kívánom, hogy ezt tudjuk tenni nap mint nap, vegyük észre életünkben mindazokat a dolgokat, amelyek nem helyesek, mondjam úgy, hogy talán még bűnös is, és térjünk meg. Szeressük, ragaszkodjunk az Úrhoz, és ő tovább fogja adni az ő áldását a mi életünkre. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és ezt követően Nagy Barbara és Sípos Kristóf fognak szolgálni.
Mindig áldom, ő megváltom, lelke vezeti szívemet. Minden nap áldom, ő megváltom, lelke vezeti szívemet.
A hegyre ment fel, ott beszél, mindenki hallja.
Mindenki hallja, mesterét, a szava hízi.
Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végzi. Mivel hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz. Osztogat, adakozik a szegényeken, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogait csikorgatja és eleped. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.
Századik Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljátok az Urat, örömmel vigatozva járuljatok a színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe, a legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, adjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.
Szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Nagy Kassa Péter fog szolgálni. Thank you.
megtérésemet szeretném elmondani, és azt, hogy munkálkodott az Úr Jézus az én életemben. Ahogy tudják a testvérek, én hívő családban születtem, és már kicsi koromtól fogva jártam a vasárnapi iskolába, és ott sok bibliai történetet hallhattam, és jó neveltetésben volt részem, de én nem voltam valami jó gyerek. Az óvodában még semmi rossz hír nem volt rólam, nagyon jó voltam, de ahogy bekerültem az általános iskolába, csak rossz hír volt rólam, és még rosszabb volt, mikor a gimnáziumba kerültem, mert ott volt egy időpont, amikor minden rossz dologban benne voltam, sok bűnt elkövettem, és volt egy időszak, egy pont, amikor Istentől nagyon távol kerültem, és sok bűnt követtem el. Azután 2013. február 13-án egy este letettem apukámnak a bűneimet, de akkor este nem mondtam el neki mindent, mert valami volt, amit nem mertem elmondani, de ez nem is volt igazi megtévés, csak egy fellángolás, és nem is tartott sokáig. Aztán egy gondolat nem hagyott nyugodni, hogy ha visszajön az Úr Jézus, akkor a szüleim és testvéreim és a családom a mennybe kerül, én pedig a pokolba, mert tudtam, hogy amilyen életet élek, csak a pokolba kerülök. Azután 2014. március 14 és 16 között a gyülekezet evangelizációt szervezett. Én arra gondoltam, ez el fog telni, mint más evangelizáció, és különben is az evangelizációt nem azoknak szervezik, akik a gyülekezetbe járnak, hanem a barátkozóknak és a világból jövőknek, és gondoltam, eltelik, mint más evangelizáció. Novák Zsolt testvér tartotta, volt mind a három nap itt, hát pénteken és szombaton nem foglalkoztatott semmi, nem is figyeltem oda nagyon, és vasárnap délután két dolog is megragadott, én azt hittem, hogy eltelik, mint más délután, de nem. Itt volt Veves Adi Anna testvérnő is, és elmondta a megtérését, elmondta azt a vonatbalesetet, ami történt, és hogy ő túlélte, és elmondott egy történet, elmondta, hogy van két vonat. Az egyik, amelyik a mennybe megy, a másik pedig, amelyik a pokolba. És azután megkérdezte, hogy te melyik vonatba szálltál fel. Én akkor tudtam, hogy azon vagyok, amelyik a pokolba tart. És ez a kérdés egész végig foglalkoztatott. Aztán Novák testvér az igehirdetésében megemlítette, hogy a pokolban nem lesz semmi jó, semmi kívánatos, csak rossz dolgok lesznek, és ez is foglalkoztatott. Azután, miután vége lett, hazamentem, és láttam, hogy Máté megtért, és azután bejött a testvérem Andi is a szobába, hogy bocsánatot kérjen, mert ő is ezen az Isten tiszteleten megújult. És akkor Isten amnézítette a bűneimet, nagyon elkezdtem sírni, és apukámmal este letettem neki a bűneimet Isten előtt, ami csak eszembe jutott, elmondtam neki, és bűnbocsánatot nyertem. Miután bűnbocsánatot nyertem, bocsánatot kértem szüleimtől, testvéreimtől, és új életet kapottam. Csak sajnos már ez időben nagyon sok bűnt elkövettem, nagyon sokat hazudtam szüleimnek, akkor nagyon, ahogy említettem, nagyon csúnyán beszéltem is, és viselkedtem az iskolába, tanárokat is megszólítottam. Akkor kipróbáltam a cigit és az italt is, loptam is, és sok más dolgot, de ezt mind bocsánatot kaptam Istentől, és mikor megtértem, apukám egy igeverset olvasott, az 1 János 1.9-et, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kérem a testvéreket, hogy értünk fiatalokért, imádkozzanak, hogy tudjunk megmaradni Isten mellett, és a próbákba is tudjunk kitartani. Amen.
Örülünk annak, hogy körünkbe érkeztek vendégtestvérek, sok szeretettel köszöntjük őket, és hisszük azt, hogy nem csak azért jöttek, hogy hallgassák az Isten tiszteletünket, hanem hoztak nekünk valamit. Általában, mikor vendégek jönnek, vendégségbe megyünk, szoktunk vinni valami kis ajándékot. Ők is hiszem, hogy hoztak nekünk, az Úr részéről. Most a zenekar szolgálata után megkérjük szeretettel Buzle Dániel testvért és Szűcs Tibor testvért majd szolgálni.
Thank you. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy itt lehetünk a testvérek között. Örvendezni benne, hálát adni neki, aki a mi szabadításunk kősziklája. Köszönjük a gyülekezetnek a meghívását, ezt a lehetőséget, hogy itt legyünk, ugye, ahogy a kedves testvérünk jelentette az előbb, egy verses könyvet szeretnénk bemutatni röviden. Ennek a könyvnek a szerzője Balaton Zoltánné Kosta Vilma. Lehet, hogy az idősebb generáció még emlékszik Vilma nénire. Ő 1910-ben született Nagyszalontán. Most, ha köztünk lenne, 103 éves lenne. Ugye, nem kicsi szám ez. Átélte Trianont, a Trianon utáni válságokat, aztán az első világháborúnak következményeit, és később majd fiatalabb korában egy világrendszer összeomlását, sőt azután a másik, a hidegháború, az ateizmus, és mind ezeken az időkön át ő hűséges maradt az Úrhoz, az ő szabadítójához. Megérezte azt, amit énekeltünk az előbb a refrénben, hogy Isten szeret, ő megbocsátja bűneidet. És ez a szeretet, ez átsugározta az egész életét, gondolkodásmódját, hitét, és ezt helyezte ebbe a könyvbe is, ezekbe a versekbe. Itt körülbelül 100 vers van ebbe a verses kötetben, amelyiknek a címe itt a borítólapon úgy hangzik, hogy dal a csodakertről, majd halljuk a későbbiekben ezt a verset itt elszavalni az ő kedves leányától, Ibajától, és csak egy néhány szót még Vilma néniről, míg én átadnám a szót. Ő egy csodálatos talentummal egyedülálló és ritka áldással áldotta meg Isten. Ő a mindennapi hétköznapokban szinte tudományos kutatóként életképeket látott, amelyeket összekötött komoly bibliai igazságokkal. És ezek a versek üzennek nekünk, bátorítanak a Krisztus követésben, a tanítványságban. Adja az Úr, hogy megérezzük ezt a következőkben, és ha tudjunk megerősödni hitben és az odaszánásban. Még mutassam be a testvéreket, akikkel jöttem, heten jöttünk Nagyváradról. Vilma néninek a leányai vannak itt, és az unokája. Tulajdonképpen ő Balaton Zoltán testvérnek a felesége, aki diakónusként is a nagyváradi belvárosi gyülekezetnek aktív diakónusa volt, és komoly lelki munkát végeztek. Hadd mondjam azt, hogy egy iskolai központ, mint egy tanítványsági központ volt az ő lakásuk, az ő családjuk évtizedeken át. És mint a bukaresti baptista szemináriumnak a végzőse, Balaton Zoltán testvér lelki pásztorokkal együtt elment azokban az ateista időkben, amikor még az életüket is kockáztatták, elment és misszió munkát végzett, s vele ment Vilma néni is, s ő még a bizonságtevések mellett még el is szavalt egy-egy verset. Ezek a versek akkor elég körülményesen terjedtek, hiszen nem volt internet, nem volt Facebook, nem a 21. században éltek, hanem ha volt egy-egy kis cetli vagy egy kis notesz, akkor gyorsan felírták ezeket a verseket. Több mint 1000 verset, vagy talán még ennél is többet írt Vilma néni. És ezeket az ő kedves családja próbált összpontosítani, összegyűjteni és megjelentetni egy ehhez hasonló verses kötetben. És eljött 2013-as év, amikor az Úr ezt lehetővé tette a Szűcs Family kiadó által, itt van Szűcs Tibor testvér az ő feleségével, és még mutassam be a leányokat a nagysági sorrendben. Viola testvérnő, Ősz Mihályné, máskülönben kedves férje nincs itt, el van foglalva a lelki munkában, aztán Ibolya, a kisebbik leány, és az unoka, az egyik unoka, Eunika. Az Úr áldja meg a szolgálatokat, ami következni fognak, és akik kezükbe veszik, elolvassák, vagy hallják majd ezeket a költeményeket, hadd szolgáljon áldásul mindenkinek. Amen. Tessék.
A kiadóról csak annyit szeretnék említeni, hogy abba az időbe lett beegyezve, mikor még Vajdahunyadon és Déván szolgáltunk. Tulajdonképpen abban az időben, mivel ott a körzetben nem volt lelkipásztor, idős kis László, lelkipásztor testvér, látogatta a dévai gyülekezetet, és nagyon sokszor azt mondta, Tibor, keresd meg, és jegyezd meg magadnak János jelenéseik 1.19. Írd meg, amit láttál. Írd meg, amik vannak, és az, ami az eljövendő. És erről a kiadóról biztos vagyok benne, hogy nagyon keveset hallottak, nem is reklámozzuk ezt. Tulajdonképpen bátorítjuk a fiatalokat, a középkorúakat, hogy írjanak. Így született meg ez a könyv, tavaly a Sánta család megkeresett Nagyváradon. Én őket nem ismertem. Ez júliusban, augusztusban volt. A Bálint Pál testvér, bizonyára ismerik, és Ibolya, ők küldték hozzám a Sánta családot, és az Árpád testvér, Sánta Árpád testvér, aki sajnos nincs már köztünk, egy hónappal ezelőtt az Úr elszólította az élők sorából, azt mondta, Tibor, több mint 1000 költeményt írt anyósom. És most eljöttünk hozzád azzal a kéréssel, hogy ez az első kötet jelenjen meg most vagy soha. 30 éve próbáljuk kiadni ezeket a költeményeket. Nem volt rá alkalom, nem volt rá lehetőség, nem volt rá pénz. Mikor elolvastam az első verseket, akkor, amikor az Ibolya testvérnő elmondott az irodába az első költeményeket, amiket a Balaton néni írt, hát a nagyobb részére ráismertem, hogy a 70-es, 80-as években én ezeket a költeményeknek nagyobb részét már hallottam, de nem tudtam, hogy ki a szerző. Nem tudtam, ki a költő. És akkor az Árpád testvér azt mondta, Tibor testvér, ha lehet 300 darab, ha megjelenne, az nagyon jó volna, mi nagyon hálásak volnánk az Úrnak. Hát megrendeltünk 500-at, ami 3 hét alatt el is kelt. Már harmadszorra kell, hogy nyomjuk a nyomdába a könyvet, és ide Szatmár Németibe is az utolsó dobozt hoztam el. Bizonyára a költeményeknek a nagyobb részét fel fogják ismerni. A Balaton Vilma 8 éves korába kezdett írni költeményt, és úgy, hogy a karácsonyi ünnepekre ő már nem kapott verset. A vasárnapi iskola tanítónéni azt mondta, te elmondod a tavalyit, a tavalyi költeményt. Igen, de tavaly is 3-an mondtuk el ugyanazt a költeményt. És szégyelte ugyanazt elmondani. És akkor írta a legelső költeményét, össze is tépte a cédulát, mert nem akarta, hogy valaki megtudja, hogy ő írta. Úgy gondolta, talán lenézik. Talán olyan szavakkal illetik, hogy elfojtsák azt a kis lángot. És évekig szavalták szalontán a gyülekezetbe a költeményeit, és senki sem tudta, hogy ki a szerző. Addig, amíg egy ifjúsági vezető testvér, Bordás testvér, meglátogatta, mert a Vilma nagyon nagy beteg volt. Ugyannyira, hogy a hallását is elveszítette, és bement, betoppant a Bordás testvér a szobába. A Vilma nem vette észre, és akkor is írt. És Bordás testvér akkor jött rá, hogy ki is az, aki a költeményeket írja. Még annyit hadd mondjak, hogy a rendszerváltás előtt nem jelenhettek meg ezek a könyvek, többször házkutatást is tartottak. Voltak azért abban az időben is rosszakarók, habár a költeményei között sem a pártról, sem a nagyra értékelt vezérről nem volt szó. Egy vezérről viszont szó volt, minden költeményébe. És az Ars Poetikában azt mondja, ne keresd itt a művészetet. Én sem kerestem soha életemben. Fogadásom volt Jézus dicsérni minden versemben. Ha az Úr akarja és élünk, talán húsvét előtt meg fog jelenni már a második kötet. Úgy, mint testvérem elmondta, több mint 1000 költeményről van szó, és ahogy kezembe vettem az első verseket, költeményeket, észrevettem, és önök is észreveszik, hogy a költemények nagyobb része három fele van osztva. A költő bemutat egy képet, vagy egy eseményt, azt átviszi lelki térre, majd a harmadik részben van egy komoly üzenete. Nagyon egyszerűen ír, nagyon érthetően ír, és ha elmondom azt, hogy 6 osztályt végzett, akkor ezzel elmondtam mindent. Meghallotta az Úrnak a hangját, az ő üzenetét, az ő mondani valóját, és ezt adta tovább. Én most megkérem a költő nagyobbik lányát, egy verset fog elmondani, majd megkérem Búzle Klára testvérnőt, aki magyar és német szakos tanárnő. Ibolyával együtt majd ide föl fognak jönni, és a költeményekről egy néhány szóban bemutatják tulajdonképpen a költeményeknek egy részét.
Nekem nagyon jó érzés, hogy eljöttem ebbe a gyülekezetbe. Soha még itt nem voltunk. Az én szüleim mesélték, hogy valamikor jártak itt, és már vártam én, hogy én is meglássam a testvéreket. Azt kérték tőlem, húgom is a testvérnők, hogy mondjak egy pár szót én is édesanyámról. Nem szeretnék dicséretet mondani, vagy valami különös szemét felemlíteni, de azt elmondhatom, hogy az Úr Jézus nagyon szerették. Nagyon szerették, és elmondta, hogy Őneki kislány korában már volt egy imakamarája a kertnek sarkába, ahol imádkozott őszintén az Úr Jézushoz, és hitte azt, hogy meghallgatja őt személyesen. Ezt nekünk is előadta, és ebben neveltek apukámmal együtt. Ő igehirdető is volt. De az, hogy ő igehirdető, vagy az édesanyám istenfélő, ez nagyon jó példa, de nekünk is személyesen ezt meg kellett tapasztaljuk. És én azt kell mondjam, itt a kis testvéremnek a bizonyság tevése után, hogy meg lehet ezt tapasztalni, de ehhez teljes odaszántság kell, és azt kell mondjam, hogy magunktól ezen az úton nem lehet menni, mert csak bukdácsolunk. De az Úr Jézusban van erő. Van erő az Úr Jézusban a megtartatásra. Én is 18 éves, 19 fele voltam, amikor személyesen az Úr Jézussal találkoztam, és nagyon csodálatos élet az Úr Jézussal járni. Ezt merem ajánlni fiataloknak, időseknek, hogy ebben nagyon sok örömöt lehet lelni. És az én szüleim is ebbe találták örömüket, és édesanyám is az ő verseiben ezeket óhajtottak kifejezni, hogy ő az Úr Jézus nagyon szereti, és életében őtet akarja dicsérni mindvégig. Az Úr az én pásztorom. Balaton Zoltánné verse. Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Ez az én énekem, ez az én életem, az egész világot én ebben föllelem, az egész világot odaadom érte, az egész világon nincs mi fölérvéle. Kincsem, örökségem, sajátom az enyém, mint tulajdonomhoz úgy ragaszkodom én. Egy dicsőérzéssel telik meg a lelkem, valahányszor ezt a szót kiejtem, az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Lelkem, mi gazdag vagy, kincset sokasága megmérhetetlen nagy. Én lelkem, gerjedez, kiárd le világba, annyi szegény lélek nagy örömmel várja. A halott szíveket költögest fel vélle, bús zokogóknak sugd ezt a fülébe, világosságként vitt sötétben járóknak, legyen zöld legelő ez a bolyongóknak. Az Úr az én pásztorom. Az Úr én pásztorom. Tudom és érezem. Ezzel a hitemmel hordozom keresztem. Ezzel az erővel föl-föl kerek újra, ha földre nyomna a keresztnek súlya. Ezzel az érzéssel a szívem kitárom, van nekem pásztorom, van nekem megváltóm. Ha úgy is látszik, hogy néha elhagyna, tudom én, ő szeret, ő juhát nem hagyja az Úr az én pásztorom. Én lelkem ismeret hevét a próbáknak, melyben az erős is alig-alig állhat. Ő hordozott, védett, gyógyított örökké. Miért nem hisznek sokan? Mert nem az övéké. De Jézus az enyém, az enyém, az éltem. Ő az, ő életét áldozta fel, értem. Juhának választott. Ő lett a pásztorom. Azért, míg élek, keresztjét hordozom. Hordozom, míg egyszer üt a végső óra, s begyűjti juhait az égi akorba, az Úr az én pásztorom.
Ne keresd itt a művészetet, én sem kerestem soha életemben. Fogadásom volt Jézus dicsérni minden versemben.
Így hangzik a költő, árszpoétikája, költői hitvallása. A rímek dalában dicséri az Urat. Az írás, az önkifejezés egyfajta belső kényszer volt számára. Lelkének dallamát lírába kellett öntenie. Kedvenc költőjéről, Mécs Lászlóról írott versében már felfedezzük a rímek dalát, amolyan áprili féle zeneiséget, de ezen a művészi formán túl sokkal fontosabb a tartalom üzenete, az eszmei mondani való. Hogyan vall ő verseiről? Hallgassuk.
Verseim meg annyi kis fények. Míg mások földi láztól égnek, őt nem érdekli belőle semmi, csak tisztán, szenten égbe menni.
Versei meg annyi kis fények. Milyen csodálatos ez a metafora. Versek egyenlő fények. Azért fények, mert egy magasabb dimenzióban, majdnem, hogy azt mondanám, mennyei dimenzióban látnak és láttatják a valóságot. A szerkesztési elve általában a következő. Megfigyeli, észreveszi a tájelemet, az élet apró mozzanatát, saját lelkén átszűri, átértelmezi, felemeli, két szóba sűrítve, felfelé von tekintetet, lelket. Nem érdekli a látvány önmagában. Ismétlem, felfelé von. Hallgassunk erre.
Valami mindig feljebb vonja. Verseiben ezt bontja, mondja.
Tájversei csak a felszínes szemlélő előtt, köszönöm szépen, csak a felszínes szemlélő előtt maradnak azok, mert a természeti kép mindig fontos, komoly gondolati üzenettel társul. Például a Tavasz a télben című versben, már a címben ott van a jelképes üzenet, az optimista keresztény mondani való. Hadd hangozzék ebből is egy részlet.
A télben már benne van a tavasz. Didergünk, de már remélünk. Lepereghetnek lassan napjaink, de már tudjuk, hogy örökké élünk.
Ezekben a táj és gondolati verseiben, mert egyszerre tájversek és gondolati versek, túllát és túlláttat szomorú és vidám képeken egész az örök létig. Jelképesen az örök tavaszig szárnyal repül a gondolat. Csodálatos dinamikával, az igéknek a gyakoriságával fejezi ki ezt a dinamizmust. Erről is halljunk.
Repülök, megyek, örök tavasz, feléd. Tudom, hogy átmenet itt ez a földi lét. Amikor mennem kell, tudjam, hová megyek. És amíg itt élek, mindig tied legyek.
Kedvenc évszaka, a tavasz, az újjászületés, az élet ébredés. Csak egy költőnő tudja észrevenni a természet apró rezzenéseit, olyan kis apróságot, mint a februári avarban előtűnő kis ibolya például. Milyen melegséggel, empátiával, szeretettel tudja megszólítani.
Kis ibolyám, te kis árva, tavasz hírnök, édes, drága, fűszálvirág sehol nincsen, tél volt még nem régen itten, és akkor te csöpp kis fejedet kidugod, és széthirdeted, itt a tavasz, fut már a tél.
Aztán a komoly gondolati üzenettel telítődik a vers, a bűnbánatig jut el, a bűnös szívek hideg teléről szól.
Bűnös szívek hideg tele, forduljatok Jézus fele, szívetekben tavasz fakad, virág a bűnrögök alatt.
És ha tavasz, akkor itt a vetés ideje. És az, hogy a magvakból sokszínű termés lesz, az, hogy szárba szökkennek, és a virágok a szürke földből ezerszínű ruhába öltöznek, és különböző illatokat képviselnek, ez Isten csodája, a teremtő nagy csodája, egy jelképes, illetve jelzős szerkezetben így mondja ezt a költőnő, ős csoda, az ős csoda, megismétli, mert nagyon fontos a gondolat, a teremtőjé, az Istené, mint ahogy az áldás is az övé, a mi részünk, a magvak, jelképesen az ige magvak hirdetése, hintése, hallgassuk hát.
A mi munkánk csak vetésig tart. Én csak a magot elvetem. Nem az én dolgom, hogy terem. Ahhoz kell eső, napfény, áldás, hogy a földben legyen csírázás. Tehetek érte valamit én, hogy kikeljen a kis növény, hogy minden nap nagyobb legyen, virágba szökik és terem. Én csak a magot elvetem. A mi munkánk csak vetésig tart. Előkészítjük az ugart, előszedjük a kis magvakat, apróbbakat és nagyobbakat, s hol gyorsan, hol meg nagy gonddal, kapa, gerebje, szerszámokkal, vetjük, és Aztán már csak várjuk az új kis növényt, hogy meglássuk. A mi munkánk csak vetésig tart. Mert Istené az ős csoda, mit ember nem tehet soha, hogy teremtsen egy búzaszemet, egy élő virágot, mely remek. A földből jövő színeket, fákat, füveket, vetéseket ember nem teremthet soha. Bár övé a munka sora, de Istené az ős csoda. Övé az áldás egyedül. Az én munkám megsemmisül, megfagy, kiszárad, ár elmossa, ha áldása azt nem gondozza. Eső nem száll, miért vetettem? Orkán hadul, mit ér, mit tettem? Mit tehetek én? Csak őt kérem, munkámra áldást adjon nékem, mert övé az áldás egyedül. Én csak a magot elvetem. Ha Jézusért elszenvedem, hogy kicsúfolnak, megaláznak, szólhatok pár szót róla másnak. Bármit teszünk, kis elszórt magvak, itt-ott kikelnek, áldást hagynak. E magvakra neki van gondja, hogy jó földbe megsokszorozza. Én csak a magot elvetem. Aki nem vet, áldást hogy vár? Nem örül majd, ha jön a nyár. Vessünk magot, örömmel, kedvel, nem az én gondom, hogy ki kell. Az én dolgom csak az, hogy vessek, Jézusért valamit tehessek, addig, míg tavasz van és nyár, mert az idő hamar lejár, és aki nem vet, áldást hogy vár.
És ezután a látszólag hétköznapinak tűnő vers, de lényegében nagyon fontos gondolati üzenetet tartalmazó vers után hadd beszéljünk filozófiai verseiről is, amelyekben Vajda János módjára felteszi a kérdést, illetve a költő kérdése, miért születni, minek élni. Vajda János, a nagy magyar költő, igen szkeptikusan válaszol erre a kérdésre. Hát, ha mindene világon, földi életem, halálom, csak mese, csalódás, álom. Ezzel szemben Balaton Vilma keresztjén hittel válaszolja meg a kérdést. Hangozzék hát legalább egy részlet a versből.
Mi az élet? Mi az élet? De sokszor kérdezem. És kérdezték már annyi ezeren. Benne élünk, vagyunk, mégis talány, mert más teszünk, mást érzünk mindahány. Öröm, bánat, munka, harc, győzelem, az életben ez mind benne terem. Tudósok, bölcsek sokszor azt hitték, hogy ők ezt a titkot megfejtették, és nagy művekbe harsogták széllyel, de visszhangként zúgott a szívekben, nem ez az élet. Ők is letűntek. Kérdés maradt ez nemzedékünknek. Boncoljuk széjjel a nagy műveket. Egyik azt mondja, hogy út az élet. Megszülettünk, elindulunk rajta. Akadályok vannak annyi fajta. Egyik futva megy, a másik lemarad. Egyik sírva jár, a másik boldogabb. A sírgödörnél, ha odaérünk, mindnyájunknak a halál a végünk. Hogy ezt tudom, nem erre ijed ki. Kutatom tovább, hogy az élet mi. Munka zúgja a tudomány felém. Kell, hogy kivegyem benne részem én. Dolgozzak, küzdjem magam előre. Legyen másnak is haszna belőle. Az önzés csúf. Másokért élni, tenni. Ez az élet, így a sírba menni. Mert ez szép is, dolgozni és tenni. A szív sóhajt. Nincs tovább. Csak ennyi. Egy nagy költő szépen énekli meg, hogy ez az élet egy nagy, magas hegy, a teteje a dicsőség foka. Ó, hogy törekszünk, sóvárgunk oda. Tudomány, hírnév, gazdagság, földi jó. Ki a völgybe marad, az mind bohó. És küzdünk érte, tiporjuk egymást, erőlködünk a hegyre folyvást. Kevés jut fel, elhullunk az útba. És ki felér is, nem állhat a csúcsra, csak átlép a hegy másik oldalára, s lefelé menve őt is halál várja. Halál, halál, bármerre nézek, az élet ennyi, hogy a sírba térek. Salamon szerint minden múlandóság, a java is csak hiába valóság. De ez a megfejtés nagy titka. Vágyunk, érzetünk tovább kutatja. Szent Bibliám, Istentől ihletett, minek nevezed te az életet? Jézus azt mondja Lázár nővérének, higgyetek, mert én vagyok az élet. Ki bennem hisz, ha meghal is élhet. Ez az, amit sóvárog a lélek. Pál apostol így szavakra talál. Nekem az élet Krisztus, és a halál nyereségem, ha ő benne élek. Az út végén vár az örök élet, mit elkészített, nem csak nekem pedig, mindenkinek, kik őtet szeretik. Hogy ezt tudom, azóta élek. Krisztus az élet, benne remélek. Nem kell a bércet megmásznom érte, lent járt ő az alázat földjébe. Hiába valóság minden idelent. Krisztus szeretni életet jelent.
Amen. Ebben a versében az életről szól. A legszebb hangok költészetében mégis a dicséret, a hála hangjai nem véletlenül került a borítóra a már említett dal a Csoda kertről című költeménye. A kertből távozó ifjú, jelképesen az életből távozó mindannyiunk, semmit nem vihetünk el magunkkal, csak a kert uráról szóló dicséretet, a dalt. A költőnő egyszerre elvitte, és itt hagyta nekünk. Hallgassuk meg újra Ibolya előadásában.
Dal a csodakertről. Egy csodakertről olvastam egyszer. Bemehetett oda minden ember. Különleges, híres volt ez a kert. Ki mit keresett, ott mindent meglelt. Pihenőt talált árnyas fák alatt. Százféle gyümölcs, innyenc jó falat. Kövében arany, tovább a gyémánt. Ingyen vehetett mindent, mit kívánt. Pazar virágait szedhette, pompás gyümölcseit ehette. Megfigyeltem, hogy ebbe a kertbe mindenkit csak egyszer engedtek be. De este, mikor szürkülni kezdett, a csodakertből távozni kellett. És pedig fájó, de üres kézzel. Semmit a kertből nem vihettek el. Leszállt az este, és indult ki a nép. A nagykertész szolgája odalép, mit viszel, mutasd? Egy gyümölcs csupán, visszadobta, s mehetett azután. Majd jött egy másik, hát te mit viszel? Csak egy kövecske, nem viheted el. Így jöttek sorba, minden ott maradt. Zugolódó is, nem mondom, akadt. Majd jött egy ifjú, dalolva szépen. Valami írás volt a kezében. Zengi a kert a dallam árját. Gyorsan ketten is az útját állják. Mit viszel, mutasd, mi van a kezedbe? A kert urát szedtem dicséretbe, ki ennyi szépet, jót tudott adni. Az ő nevét dicsérve megyek ki. Nem vették el tőle. Ki vihette? Mert ezt a kert uráért tette. Leszáll az este, s mi is elmegyünk. Az életkertből el annyit viszünk, mennyi dicséret szívünkből fakadt, s amennyi jót tett Jézusért akadt. Lassan elmegyünk, senki nem marad. Kitelik éltünk, és leszáll a nap. S elébünk áll a halál. Mit viszel? Minden itt marad. Nem vihetjük el. De egyet igen, egyet elviszünk. Csak azt az egyet, mit Jézusért teszünk.
Az utolsó versében profétikus módon jeleníti meg honvágyát az igazi hazába. 1981. júniusában, a vers megírása után nem sokkal, hazatért. Míg itt volt, kincseket, mennyei kincseket gyűjtött, virágokat szórt maga köré, líraian fejezik ki ezt, erre buzdít minket is. Hogyan?
Amerre jársz, amerre járok, hincsünk mindenütt egy kis virágot. Egy kis mosolyt, egy kis kedvességet, szeretetet, vigaszt, reménységet. Jó akarat, öröm és szerítség, igaz barátság, nyájas vendégség, Egy-egy kis virág, mit széjjel hintünk, és nyillani fog, ha tovább mentünk.
Tönőnek. Ha itt lenne köztünk, valahol ott hátul ülne, mert jelleménél fogva szerény és alázatos volt, és szelíd, és hogyha dicsérnénk, mert gratulálnánk neki, akkor ő azonnal visszautasítana minden dicséretet, átadná azt élete urának, magáról pedig így vallana.
Nulla vagyok. Nulla vagyok. Magába semmi. Nem lehet szorozni, kivonni, magába számnak se nevezni. De ha számot ír Isten újja elém be, és én maradok nulla, értéket fejezek ki újra. Isten az egy. Ő a szeretet. S ha odaállít nullát, engemet, kifejezünk magas számjegyet. Tízek leszünk. Százak és ezrek. Mindig csak nullák és zérók lesznek kifejezői az örök egynek. És mutatjuk a nagy számjegyet, Isten fiát, a dicső egyet, aki elhagyta értünk a mennyet, és aki fel akar emelni minket, kicsi nullákat, zéró semmiket, hogy nevére dicsőséget vigyek. S ha egyszer kiállsz-e nagy számjegyből, s ha nem lesz a dicső egy elől, értéked megint a semmire ledől. Uram, én nulla akarok lenni, a milliókhoz akarok menni, a te nagyságodat hirdetni, és mindig csak te veled lenni.
Élmény volt hallgatni, és talán élmény lenne tovább hallgatni ezeket a fényverseket, amelyek tiszta lángjukkal megvilágítják a menny felé vezető utunkat. Nem hagyományos értelemben vett vallásos költészet az ő művészete, azaz a Biblia nyelvezetéből feldíszített, néha szóvirággal vagy sallangokkal felékesített vallásos líra, hanem valódi keresztény líra a szíved alól benne. Élet és költészet tökéletes harmóniában egyesül. Ez a rövid bemutató csak egy kalandra hívás, hogy a kötetet olvasván, a mellékelt CD-t hallgatván egyre több és több új szépségeket, de főként igazságokat fedezzünk fel benne. Végezetül pedig magam és mindannyiunk nevében hadd hangozzék el néhány zárósor. Köszönjük, hogy köztünk élhetett, szebbé tette nekünk az életet dalaival. Elhalkult ugyan hangszere húrja, de verseiben annyiszor újra hallhatjuk őt. Ő szól és láttat, égi hazánkat vágyni tanít, s ha itt lejár az út, örök tavaszban, égi fényben találkozunk. Így élni ebben a reményben már itt öröm. Versek, ti fények, szent tűzzel égtek, s áttörtök minden ködön ti dalok.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, amelyen keresztül hiszem, hogy már mindannyian épültünk, megerősödtünk, és sok áldást is nyertünk.
nagyon nehéz helyzetben van egy prédikátor ilyen sok szép szavak elhangzása után. Nagyon élveztem a bemutatott verseket, magukat a verseket is, a szépen csengő, de ugyanakkor mély mondani valóval rendelkező szavakat, és örültem annak, hogy ilyen szépen bemutatták testvéreink ezt a kötetet, elhunyt testvérnőnk, költő testvérünknek a tevékenységét, hitét, és reményt adtak a szívünkbe, hogy még ezután több kötet is nyilvánosságra fog kerülni. Közben sok mindenre gondoltam. Többek között arra gondoltam, hogy vajon milyen lett volna, ha Jeremiásnak ezt a könyvét, a Siralmak könyvét bemutatták volna. Úgy, ahogy ma itt bemutatták a testvérek a könyvet. Hogyan reagáltak volna a hallgatói? Miket hallottak volna? Jaj, de magára maradt a népes város, olyanná lett, mint az özvegy. Sírva az éjszakában, könnyáztatja az arcát, senki sem vigasztalja. Nyomorúságos és terhes szolgálat után fogságba került Juda, ott lakik a pogányok között. Az elnyomó fölülkerekedett, ellenségei jólétben élnek, az Úr szomorította meg sok vétke miatt. Oda lett Sion leányának minden ékessége, vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok, amelyek nem találnak legelőt, erőtlenül mentek üldözőik előtt. Ruhája szegélye piszkos, nem gondol a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide és lássátok, van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam, amelyet nekem okoztak, amelyel megszomorított az Úr izzó haragja napján? Félredobta hőseimet, mind mellőlem az Úr, kitűzte a napot, amelyen összetörte ifjaimat, sajtóba taposta az Úr Juda szűz leányait. Hívtam azokat, akik szerettek, de ők cserben hagytak. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok. Bensőm háborog, vergődik bennem a szívem. Jaj, de sötét felhő borította az Úr haragja miatt Sion leányára. Az égből a földre dobta Izrael ékességét, nem gondolt lábai zsámolyával haragja napján. Haragja hevében egészen összetörte Izrael hatalmát. Olyan volt az Úr, mint az ellenség, pusztította Izraelt. Az Úr akarta, hogy lerombolják Sion lányának várfalát. Földbe süllyedtek kapui, elpusztultak, összetörtek zárai. Királyai és vezérei a pogányok között vannak, ahol nincsen kijelentés. Én vagyok az a férfiú, aki nyomorúságot látott. Az Úr haragjának botja miatt elsorvadt a húsom és bőröm. Üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik az igát, hajtsa porba a fejét. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz, emeljük fel szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátott meg. Nem tudom, mikor került először napvilágra a Siralmak könyve, de úgy gondolom, hogy most az Úr egy üzenetet akar nekünk mondani, mégpedig ezt az üzenetet, amit itt kivetítve is látunk, hogy vizsgáljuk meg céltudatosan az életünket. Elmondom azt is bizonyságtételként, hogy mikor fiatal voltam, és különféle eszmék és gondolatok voltak a szívembe, meg fejembe, egyszer arra gondoltam, hogy orvos leszek. Ó, még azelőtt arra gondoltam, hogy ige hirdető leszek. De azelőtt akkor arra gondoltam utána, hát nem vagyok én olyan jó lelkileg, nem lesz belőlem jó prédikátor. Legalább orvos leszek, és segítek az embereken. Aztán rájöttem, hogy tanulmányaim miatt, eredményeim miatt talán nem fog sikerülni, és abba hagytam. Aztán álmodoztam tovább, és arra gondoltam, a legszebb dolog a földi életben, ha valaki zeneszerző lehet. És olyan zenét ír, mint például Beethoven, vagy mint Mozart, és fel tudja emelni az embereket, és nagy eszméket, és az ember csak úgy emelkedik felfele, amikor hallja ezeket a zenéket, ezeket a hangokat, dallamokat és összhangokat, milyen nagyszerű lenne, ha én egyszer így tudnák hatni az emberekre. Aztán lehet, hogy a testvérek tudják, hogy nem lettem zeneszerző. Végül is egy igehirdető lettem, és egyszer megtudtam, hogy az igehirdetőnek elég, ha csak annyit tesz, hogy rámutat az Istenre. Mint ahogy itt a magvetésben volt szó, elég annyi, ha elvetjük a magot. Mert a szép szavak felemelnek, a zene felemelhet, és ha nincs mögötte szellemi valóság, akkor visszaesünk nyomorúságunkba, levertségünkbe, pesszimizmusunkba. Mert az embert csak Isten tudja felemelni. De az Isten akkor emeli fel az embert, amikor az ember belátja, hogy fel kell őt emelni. És ezért van a ma esteli témánk, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy lássuk be azt, hogy milyen emberek vagyunk, hogy rá vagyunk utalva arra, hogy Isten felemeljen bennünket. Mert ott ülünk a bűneink vermébe és fogságába is, és völgyébe és mocsarába, és kívánkozunk fellépni arra a sziklára, amire nem tudjuk feltenni a lábunkat. Az ókorban Szokrátész azt mondta, hogy az az élet, ami nincs megvizsgálva, azt nem érdemes megélni. Mert egy olyan ember volt, aki mindig vizsgálta az emberek életét, magáét is, a másokét is, és csak kérdéseket tett fel az embereknek az utcán, Atén utcáin járkálva, olyan egyszerű kérdéseket, hogy miért mondod ezt, miért gondolod így, miért csinálod ezt, amit mondasz, vagy amit teszel, és ez nagyon bosszantotta az embereket, mert nem akartak elgondolkozni afölött, hogy miért mondanak valamit, miért tesznek valamit, mi lesz annak a következménye, ha tesznek valamit, mi az, ami hajtja őket. Egy egyszerű pogány ember, egy filozófus tanítani akarta az embereket arra, hogy gondolkozó lények legyenek, és ezért úgy megharagudtak rá, és azt mondták, hogy ő az, aki elrontja az athéni ifjúságot, mert gondolkozni akarja tanítani őket, és bebörtönözték, és megölték, hazaárulás miatt megölték ezt az embert. Vajon mi jobban szeretünk gondolkozni és önvizsgálatot tartani? Lehet, hogy mi is menekülünk az önvizsgálat elől. Mert nem szeretünk találkozni önmagunkkal. Igaz, hogy az önvizsgálathoz, testvéreim, szükségünk van arra, hogy legyen egy mérce, amihez magunkat megmérjük. Szükségünk van, mondom én, az igére. Szükségünk van tudni azt, hogy mit mond az Isten. Mert ha nem valamihez mérjük, és nem valami alaposhoz, igazhoz és szilárdhoz mérjük az életünket, akkor a vizsgálatunk akármilyen őszinte, akármilyen mély, akármilyen odaszánt is legyen, nem fogja elérni a célját. Mert vagy túlságosan jónak jövünk ki, vagy jobbnak jövünk ki, mint mások, vagy pedig olyan rosszaknak jövünk ki, hogy azt mondjuk, hogy az életet nem érdemes megélni. Hogy belőlem nem lesz semmi. Ezért, testvéreim, a céltudatos önvizsgáláshoz szükség van az Isten igéjére. És a vizsgálatra szükség van. Azért, mert a keresztény hit egy jól meghatározott életmódot követel tőlünk, érzületet és gondolkodásmódot. Nem lehet akárhogy élni annak, aki hisz, aki hiszi, hogy van egy mindenható Isten, aki hiszi, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött, hogy megváltsa az embereket, és aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az nem élhet akárhogy. Ebben különbözünk más vallásoktól, hamis vallásoktól. Mert a keresztény élet egy önmegvizsgáló élet. Itt kezdődik a keresztény élet, amikor megvizsgálod önmagadat abban a fényben, amit Isten kijelent neked, és meglátod, hogy nyomorult vagy, és hogy bűnös vagy, hogy és elesett vagy, és tönkre megy az életed, vagy ha nem ment még tönkre, de ezen az úton haladsz, akkor tönkre fog menni, és kiáltasz az Istenhez, mert látod, hogy szükséged van az Istenre. Senki nem tud megtérni igazán. Senkiből nem lesz igazi keresztény, aki nem néz egyszer szembe önmagával. És amikor szembenézett önmagával, akkor szembenéz a megváltóval. És igent mond neki. És hisz benne. És átadja az életét. Vizsgáljuk meg az életünket. Testvéreim, az ige csak akkor használ az ön megvizsgálásunkban, ha elfogadjuk annak tekintélyét, és nem magyarázzuk el, nem magyarázzuk félre, nem mondjuk azt, hogy nem úgy kell azt érteni, vagy nem lehet azt éppen úgy megélni, az nem olyan embereknek való, mint mi, hanem ha még sokkal magasabb is a mérce, amit valaha gondolunk, hogy el fogunk érni. Megalázkodunk, és azt mondjuk az Istennek, hogy igazad van, ilyen ember kellene legyek. Jogos az elvárásod. És megalázzuk magunkat, és ez a kegyelméért kiáltunk. Úgy is lehet ezt mondani, hogy lényegében a Szentlélek világossága az, amiben meg tudjuk vizsgálni magunkat. Úgy képzelem el, mint egy tükröt, egy tükörnek a világító fényét, és maga a tükör lenne a Szentlélek, és a Szentlélek pedig vetíti a fényt. Nem a maga fényét vetíti, hanem az ige fényét, a fiúnak a fényét, a megváltónak, az atya lényének a fényét vetíti a mi életünkre, és ebbe vizsgáljuk meg magunkat. Testvéreim, a vizsgálódás nem csak siránkozáshoz kell vezessen, hanem megtéréshez. A síró próféta sokat síránkozik. Hallottuk az előbb ezeket a szavakat, amiket felolvastam, csak úgy rápillantva az igére, nem is készültem, hogy valamit olvassak, de nem nehéz kiválogatni, vagy megragadni belőle ezeket a szavakat, hisz állandóan a nyomorról, az elesettségről, a fájdalomról, a csalódottságról beszél ez a próféta, aki, mikor a társai elmentek a fogságba, és ő is mehetett volna, hogy a király barátja legyen, ő ott maradt és körülnézett, látta a várost, látta a rombadőlt várost és a rombadőlt templomot, és talán magányos állatok rohangáltak az úton, gazdájukat keresvé, még itt füstös volt az egyik ház, még ott összerombolva minden, ott már felverte a gazda az udvarokat, és ez a próféta, aki mindig arra kérte a népet, hogy térjenek meg, és adják át az ellenőrzést életük felett az Istennek, és ne legyenek annyira önteltek, és ne legyenek annyira makacsok, ott állt és sírt Jeruzsálem fölött. De nem maradt meg a siránkozásnál. Nem elég csak siránkozni, hanem a siránkozás után meg kell térni. A siránkozás után be kell ismerni, és a siránkozásunk után Isten felé kell fordulni. És azt mondani, hogy beismerjük, Uram, hogy mi vagyunk a hibások. Kutatjuk az utainkat, és az Istenhez térünk. És kiáltunk, hogy ha van még kegyelem, ha van még egy újabb lehetőség, akkor add meg nekem, Istenem. Így tanít bennünket ez a síró próféta. Isten felé fordulni. Testvéreim, sok területen megvizsgálhatjuk az életünket. Azt mondja a próféta, hogy vizsgáljuk meg az utainkat. Az utainkat megvizsgálni az életmódunkat jelenti. Nem lenne arra elég idő ma délután, hogy felsoroljuk, hogy milyen területeken kellene megvizsgálnunk az életünket. De testvérem, nem nehéz ezt tenni. Ha egyszer megállsz úgy őszintén Isten előtt, és szánsz egy időt arra, hogy megállj és beszélgess az Úrral, rögtön arra a területre fogja terelni a figyelmedet, ahol neked problémáid vannak. Megmutatja. Mert az Úr előtt való vizsgálódás nem olyan, mint a pogányok meditációja, nem a kozmoszról meditálunk, meg a békességről, meg mindenféle dologról. Amikor megállsz Isten előtt és elmélkedsz, akkor a menny erői, Isten jelenléte rögtön oda teszi az ujját arra, ahol neked problémád van. És talán azért nem szeretünk megállni és gondolkodni és önvizsgálatot tartani. Mert tudjuk, hogy Isten rá fog mutatni arra, ami az életünkben rossz, és ha nem vagy azzal kész szakítani, nem vagy azzal kész szembenézni, akkor menekülsz, akkor nem tartasz önvizsgálatot. Akkor még az áhítatod is olyan, hogy eldarálod Istennek a mondani valódat, de nem is érdekel nagyon, hogy mit akar ő mondani. De ha megállsz őszintén, akkor fog szólni az Úr. Azonban van néhány terület. Az első terület szinte a szövegből adódik, amikor azt mondja, hogy emeljük fel szívünket és kezünket. Egy másik fordítás azt mondja, hogy emeljük fel a kezeinkkel együtt a szívünket is. Mert van, amikor az ember nem emeli fel a kezével együtt a szívét. Ugye a kéz felemelés az imádkozásnak a formája volt az Ószövetségben, és a próféta azt nehezményezi, hogy az ember felemeli ugyan a kezét, úgy néz ki kívülről, hogy imádkozik, de a szíve nincs felemelkedve Istenhez. Mondja a szavakat. Talán még mi is imádkoztunk így. Szembetűnőbb akkor, amikor más látunk így imádkozni, de azt mondja az ige, vizsgáljuk meg az Isten tiszteletünket, az imádkozásunkat, hogy ne csak üres szavakat imádkozzunk. Mert ha nem imádkozunk üres szavakat, akkor nem jutunk olyan helyre, ahova Izrael jutott, Jeruzsálem jutott, mert a baj az volt, hogy nem imádkoztak rendesen. Mert amikor imádkozunk, Isten nem hagy bennünket a bűnben, nem hagy bennünket eltévejedni, ha őszintén felemeljük a szívünket, a kezeinkkel együtt, vagyis az imádkozás formáját, nem csak a formáját gyakoroljuk, hanem benne van a szívünk és lelkünk, akkor ő megfed bennünket, még mielőtt katasztrófa jönne az életünkbe, még mielőtt problémák adódnának, mert ő velünk kapcsolatba akar lenni, és korrigálni akar, hogyha vétkezünk. Bűneink miatt nem tudunk őszintén imádkozni. Ha tudatosan megtartjuk a bűnt a szívünkbe, akkor csak a kezeinket emeljük fel. Vagy csak a kezeinket fonjuk össze, és úgy meghajtjuk magunkat, és a padlót nézzük, és nem megy fel a szívünk Istenhez. Ha nem szeretjük egymást, és rendezetlen a kapcsolatunk, akkor megint nem úgy tartunk Isten tiszteletet, ahogy kell. Azt mondja az ige, hogy hagyd az ajándékodat, és rendezd el a testvéreddel a problémádat. Vagy mi módon mondhatja valaki, hogy szereti az Istent, ha nem szereti az embertársát, akit lát. Milyen az Isten tisztelete? Aztán megvizsgálhatjuk az engedelmességünket is. Mennyire vagyunk engedelmesek az Istennek? Mert az engedetlen hiába siránkozik. Az engedetlen ember ismerheti Isten akaratát, tudhatja azt, hogy mi a helyes, mi a jó, hogy mi lenne jó a számára, de engedetlen, és még siránkozik is, még imádkozik is, még próbálja az Isten tisztelet külső formáit megtartani, de Isten azt mondja, hogy ott van valami, ott engedetlen vagy. Előbb kérem a szívedet, nem beszélünk addig, nem tárgyalunk más egyébről. Azt, ami ott van a szívedben, az engedetlenséget, azt fel kell először számolni. Azután beszélünk. azután beszélünk bűnbocsánatról, azután beszélünk áldásról, azután beszélünk vezetésről, de először az engedelmességről akarunk beszélni. Lehet, hogy nem kutatjuk az írást, mert nem akarunk engedelmeskedni, vagy nem igazán érdekel az, amit mondani akar az Isten, vagy szórakozottak vagyunk, és nem cselekszük meg az Isten akaratát. Mennyire vagy engedelmes? Meg tudnád vizsgálni magad? Vagy milyen a kapcsolatod az emberekkel? Amikor mi Istenhez megyünk, őt szeretni és őt imádni, mindig visszaküld bennünket az emberekhez. Hogy szeressük az embertársainkat, legyünk jó kapcsolatban az emberekkel. Ez a jó kapcsolat az emberekkel, ez egyenlő ezzel a szóval, hogy szeretet. De sokszor elkoptattuk ezt a szót, nem értjük, hogy mit jelent. Jó kapcsolatban lenni az emberekkel azt jelenti, hogy elfogadjuk és tiszteljük egymást. Hogy érdeklődünk egymás iránt és befogadjuk egymást. Hogy jó indulattal vagyunk egymással és jó cselekedeteket cselekszünk. Jó kapcsolatban lenni az emberekkel azt jelenti, hogy készek vagyunk feláldozni önmagunkat, ahogy az irgalmas samaritánus példázatában olvassuk. Isten elvárja azt, hogy jó kapcsolatban legyünk hittestvéreinkkel is, és úgy általában az emberekkel. Vizsgáljuk meg magunkat, inkább kutassuk, és vizsgáljuk meg útainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Megvizsgálhatjuk gondolatainknak a tisztaságát. Milyen a mi gondolkodásunk? Van benne harag, haragos gondolat, van benne irigység, van benne bosszúállás, ítélkezés. Vannak benne kívánsággal teljes gondolatok. Vétkezünk-e akkor, amikor valakire vagy valamire gondolunk? Vagy minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre tanítunk és teszünk annak rabjává. Mire szokták gondolni? Vagy vizsgáljuk meg beszédünket. A beszédünket egy ideig lehet alakítani és vigyázni arra, hogy mit mondunk, de egyszer úgyis elszóljuk magunkat. Ha nem a szavaink beszédével, akkor a szemeink beszédével, meg az arcunk beszédével, meg a gesztusainkkal mit beszélünk. Milyen kell legyen a beszédünk? Hát igei tartalmú kell legyen a beszédünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindig igét idézünk, hanem ige szerinti a beszédünk. Legyünk bölcsek, legyünk kedvesek, legyünk megfontoltak, legyünk komolyak és ne léhák, legyen a beszédünk építő és nem bántó, legyen igazságos, legyen megerősítő és nem elcsüggesztő. Milyen a mi beszédünk? És sorolhatnánk még, hogy mi milyen területen kell megvizsgálnunk az életünket. Ha őszintén megvizsgáljuk magunkat céltudatosan, hogy az Úrral való kapcsolatunkat javítsuk, vagy helyrehozzuk, vagy esetleg igazán létrehozzuk, akkor ennek az önvizsgálatnak jó eredményei lesznek az életünkben. Ha nem az a célunk csak, hogy önmagunk lelkében vájkáljunk, és pszichés dolgokat játszunk, pszichés játékot, hanem igazán az a célunk, hogy megváltozzunk, akkor figyeljük csak meg az 55. verstől, hogy mit mond ez a síró próféta, de nem siránkozó, hanem hívő ember. Azt mondja, hogy segítségül hívtam az Úr nevét. Miután megvizsgálta magát, segítségül hívja az Úr nevét. Nem csügged el, nem mondja, hogy vége az életnek, hanem azt mondja, Uram, jöjj segítségül, bocsáss meg, segíts megváltoznom, segíts elrendeznem, segíts kikerülnöm ebből. Az Úr nevét fogom segítségül hívni. Az Úr neve az Úr maga. A verem mélyéből, mondja. Reálisnak látja a saját helyzetét, mert a verem mélyébe látja magát, de segítségül hívja az Úr nevét. Aztán azt látjuk, hogy azt mondja a proféta, hogy meghallgattad szavamat. Amikor így segítségül hívjuk az Úr nevét, akkor ő meghallgat bennünket. Hall, meghallja, és megadja, és cselekedni fog, és lépni fog az Isten. És tovább azt mondja itten az igében, hogy és szólt hozzám az Úr, és azt mondja, hogy ne félj. Testvéreim, az ördög, amikor így megvizsgáljuk magunkat, és híjával találtatunk Isten mérlegén, azt mondja, hogy félj, hogy rettegj, hogy te nem vagy jó semmire, hogy neked nem fog sikerülni, belőled nem lesz hívő. Az Úr pedig azt mondja, hogy ne félj. Miért mondja ezt, hogy ne félj? Ne félj, mert megváltottalak. Ne félj, mert neveden hívtalak, mert enyém vagy. Mert Isten ismer és elkészíti a megoldást. Mert megvan a megoldás már annak a számára, aki megvizsgálja magát, és ha hiával találja magát, és Istenhez kiált, már megvan a megoldás az Istennél. Mi még nem tudjuk talán a megoldást, de ő látja, és azt mondja, ne félj! Ne félj! Ne félj, csak higgy! Jézus Krisztus által elkészítette bűneink bocsánatának megoldását, és helyreállításunkat. És ezért nem kell félnünk, ezért bizakodhatunk. Az önvizsgálat a megváltozásunkhoz szükséges. Isten senkit nem fog megváltoztatni egyik napról a másikra. Isten azoknak az életébe fog beavatkozni, akiket az igazság meggyőz, akik mélységesen belekeserednek bűnös voltukba és tévedéseikbe, és mikor eljut ide az ember, akkor avatkozik be az Isten. Akkor cselekszik az Isten. Akkor jön az ő megváltó hatalmával, az ő megbocsátó kegyelmével, akkor jön az ő helyreállító hatalmával, akkor jön az ő vezetésével, amikor így szembenéztünk magunkkal, és szembenéztünk vele. Testvéreim, adja meg az Úr nekünk az őszinte önvizsgálatnak a kegyelmét. Vizsgáljuk meg magunkat. Most, amikor itt állunk az Úr igéje előtt, vagy ha hazamegyünk, iktassuk be életmódunkba megállást, a hosszabb csendes órát, elcsendesedést, az elmélkedést, az életünk megvizsgálását, megtett életútunknak a kiértékelését, hívő életünk, szolgálatunknak a kiértékelését, családi életünknek a kiértékelését. Vizsgáljuk meg céltudatosan önmagunkat. Hogy jöhessen Isten megújító kegyelme az életünkbe. Amen. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Urunk, itt állunk előtted, és az az élményünk volt ezen a délután, hogy sok szó elhangzott. Azt szeretnénk, ha ezek a szavak megérintenének bennünket. Ha ezeket a szavakat nem ráznánk le magunkról, és nem dobnánk oda másoknak, hanem meg tudnánk állni. Urunk, hiányzik a céltudatos önvizsgálatnak a gyakorlata az életünkből. Sokszor mindenki más látja, hogy milyenek vagyunk, csak mi nem látjuk még magunkról. Ó, Urunk, bocsáss meg nekünk! Őrizd meg attól, hogy olyan állapotra jussunk, mint Jeruzsálem. Mint Jeruzsálem lakói, akik megölték a prófétákat, akiket próbáltál összegyűjteni, mint a csibe az ő, a kotló az ő csibéit, és nem hallgattak reád. Őrizd meg bennünket ettől, Urunk. Ne hagyd, hogy annyi ige mellett és annyi ige ellenére bűnösek maradjunk, és hitetlenek maradjunk. Kérünk, hogy munkálkodj az életünkbe. És add, Uram, hogy el tudjunk csendesedni. Te tudod, hogy kinek van erre szüksége. Nem csak a fizikai élet olyan rohanós, hanem még a lelki munka is, a lelki élet is. Azt is olyan rohanósan szaladva éljük meg. Bocsáss meg nekünk. Köszönjük, hogy van kegyelem, és azt is halljuk, hogy ne félj. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell végleg elkeserednünk. Még Jeruzsálem romjai fölött sem kell kétségbe esnünk, mert láthatjuk a te szabadításodat. Légy áldva, dicsőítve, és magasztalva, örökön örökké. Amen.